Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihár vagyok, a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Elmegyünk majd az elkövetkezendő egy órában Polinéziába. Persze, jó kérdés, hogy mi is igazából Polinézia, és mekkora, és hol van. Nos, eredetileg minden csendes óceáni szigetet így neveztek, és a későbbében pedig megkülönböztettek Mikronéziát, Melanéziát, Polinéziát, és már csak egy bizonyos részét, a délebbi területeket hívták Polinéziának, meg hát ugye Hawaii esetében ugye egy kicsit északabbra is vagyunk a francia polinéz területekhez képest, és ezen belül egyébként mi főleg most francia Polinéziáról fogunk majd mesélni, vagy fogok majd mesélni, mert hogy ott több alkalommal is jártam, mondjuk Hawaiion is egyébként, tehát a csendes óceánban azért sok helyre eljutottam. Minden esetre elég tanulságos az, hogy Bora Bora, a világ egyik legszebb szigete, az mit is tud nyújtani a turistáknak, és a története is elég érdekes. Amikor Polinéziáról beszélünk, mi jut eszünkbe? Hát a klasszikus polinéz tánc, esetleg a szörf is eszünkbe jut, a csónakok eszünkbe jutnak, a benszülött lányok, Gauguin, Tahiti nők, és nagyjából ez mind igaz is. Mert amikor először eljutottam Tahitibe, akkor három dolgot megállapítottam. Az egyik, hogy irgalmatlanul messze van, tehát nagyon-nagyon hosszú volt az út, két napig tartott összességében több átszállással, és a műsor második felében, második fél órájában majd el is mesélem, hogy hogy lehet eljutni, mennyi idő, meg mennyi kilométer a különböző nagyobb városokból, amire eljutunk Francia Polinéziába. A másik dolog, amit megállapítottam, hogy hát Tahiti önmagában, tehát a fősziget, az nem akkora durranás, tehát ott azért vulkanikus területek is vannak, nem minden partszakasz jó, sőt, igazából több olyan partszakasz van, ami köves, kavicsos, vulkanikus, mint ami valójában szép, azért biztonságos és nyugodtan tudunk sétálgatni, de nincsen olyan attrakció, amitől úgy érzem, hogy hát hú, mekkora jó dolog lenne itt lenni. Aztán a Tahiti részét képező, tehát Tahiti ugye nem csak a főváros, a nagy, vagy a nagy sziget, hanem az egész terület is, Huahine, Rangiroa, Morea, Bora Bora, stb. Tehát ha az egész, tehát egyben nézzük, hát ott azért vannak mágikusan szép helyek. És amikor a világ legszebb szigetei könyvemet írtam, akkor Bora Borát tettem az első helyre, pedig úgy raktam össze azt a könyvet, hogy munkámból kifolyólag tényleg rengeteg-rengeteg gyönyörű szigeten voltam, a Maldív szigetek különböző szigeteitől, Mauritiuson át Galapagoszig, tehát számos szigeten. Nyilván a földközi tenger szigetei is ott vannak, Krétától Korfun át Szardínia, Szicília, és Korzika, sorolhatnám tovább, de hát most ugye a világ legszebb szigetein főleg azokat a szigeteket értjük, amelyek annak idején a plakáton vagy éppenséggel a lakásban is ott voltak a falon, a pálmafa víz fölé hajolt, türkiz a víztükör, gyönyörű, kellemes, homokos part, de hát ilyen is van bőven a világban, de ilyen klasszikusan fehér homokos rész, meg pálmafás, igazából a földközi tengernél nincsen. Szardíniánál van egy rész, ahol fehér a homok, és ott elmondhatjuk, hogy hát türkizes a víz, meg sok helyen van még a türkizes víz, még Görögországban is van türkizes víz, de az a klasszikus korall homok, hát az legközelebb az Indiai óceánban van, úgyhogy Mauritius, Maldív-szigetek, Réunion, tényleg itt van fehér homok, pálmafa, és mellette pedig van még fehér homok pálmafa a polinéz területeken, és Közép-Amerikában Dominikai Köztársaság, Aruba, Saint Martin, Martinique, Guadeloupe-szigetek, tehát ez a vidék. Kanári-szigetek, Észak-Afrika, ott nem ilyen gyönyörű hófehér homok van, meg a pálmafából is kevesebb van. Nem rosszak a partok, meg tényleg itt is van egyedi érdekes látványosság, nagyon sok érdekes sziget van, de ezek a klasszikus korallhomokos szigetek azért ezek inkább a polinéz területeket, az Indiai-óceán gyöngyszemeit, meg Közép-Amerikát jellemzik. Meg hát persze Ausztrália környéken is, ugye a nagy korallzátonynál vannak még gyönyörű helyek, azok is nagyon szépek. De hát így is bőven van miből válogatni, hogyha összeírjuk a világ legszebb szigeteit, de hát én nem csak azt vizsgáltam, hogy mennyire szép szemre, hanem hogy mennyi az élmény, mennyire biztonságos, egy turisztikai szempontból értékelhető terület, vagy pedig igazából még fel kell fedeznünk nekünk is. Hát ma már kevés olyan dolog van, amit fel kell fedezni, mert végében szinte mindent megnéztek, felfedeztek. A túlturizmus korában már özönlenek az emberek Francia Polinéziába is, bármennyire is drága. Na de hát már meséltem azt, hogy van melanézia, mikronézia, polinézia, és hát ezen belül mi is francia polinézia. Azok a területek, amelyek egykor francia gyarmatok voltak, és hát mondhatnánk persze, hogy és most is francia gyarmatok, de most már ezt nem így hívjuk, hanem eufemisztikus kifejezéssel azt mondjuk, hogy francia tengeren túli terület. Hát a francia tengeren túli terület az nagyjából azt jelenti, és hát sok ilyen nem voltam, hogy nem francia állampolgárok, nem nagyon tudnak beleszólni még a saját oktatási rendszerükbe se, nem nagyon tudnak beleszólni a védelmi politikájukba, nem nagyon tudnak beleszólni a különböző közigazgatási rendszer szintű kérdésekbe se, viszont Franciaország annál inkább bele tud szólni, de jogosítványuk pedig nincsen túlságosan sok ahhoz képest, hogy még csak nem is kapnak EU-s útlevelet. Franciaország ugye a hatalma alatt lévő területek közül nagyon sokat megtartott, tehát ebből a szempontból ugye Angliának hatalmas területei voltak, de hát elveszítgette őket, hogy Ausztráliát, Kanadát, sorolhatnám tovább, hát utoljára még függetlenedett Hongkong is. Tehát van még nagyon sok külterülete, meg kisebb angol sziget, brit sziget, az még van, de hát annyi maradt, hogy az uralkodó képe van még mindig mondjuk jó pár pénznemen. Ausztráliában mondjuk ott pont most már ilyen állatokat kezdtek el rátenni, de mondjuk Kanadában és Ausztráliában is az államfő az a brit uralkodó, de a brit nemzetközösségek léteznek, ugyanakkor a franciáknál meg egészen komolyan, ami megmaradt, az azért valóban francia fennhatóság alatt maradt, és ezeket két nagy csoportra osztják, az egyik a francia tengeren túli megye, a másik meg a francia tengeren túli terület. Most francia tengeren túli megyének jobb lenni, mert azok olyan jogosítványt kapnak, hogy lényegében EU-s útlevél, gyakorlatilag szavazhatnak a önkormányzatok ugyanolyan, mint bármelyik francia megyének. Tehát egy ilyen megyei jogosítványuk vannak. Ugye itt van például Francia Guyana, és hatalmas terület, hát majdnem egy magyarországi területről beszélünk, egy másik kontinensen, és lényegében óriási francia terület, egy óriási francia megye. Itt van Guadeloupe-szigetek, tengeren túli megye státuszban, valóban egy közép-amerikai nagy földdarab, két nagy szigetből áll, és itt is komoly jogosítványokat kapnak. Na most ehhez képest, ugye Új-Kaledónia, francia tengeren túli terület, és Polinézia is francia tengeren túli terület. Ezért van az, hogy itt azért a szeparatista törekvések elég kemények. Bár hozzáteszem egyébként, Korzika is tele van szétlőtt jelzőtáblákkal, mert ott is a függetlenedés azért gyakran felmerült a franciáktól, tehát nem kell messzire menni, de Új-Kaledóniában nemrég komoly viszály volt, komoly konfliktus, és Bora Borán is előfordult bizony az, hogy a konfliktus során felgyújtottak vízfölötti bungalókat, és leégették ezeket, tehát ezt én magam láttam a helyszínen. Érdekes, hogy egyébként ezek a hírek nem jutottak el Európába. Én meglepődtem, hogy itt a francia-polinézia függetlenségi törekvések kapcsán komolyabb összecsapások is voltak, és akkor ezt így nem tudtuk meg. Hát akkor még nem működött olyan szinten az internet, mint manapság. Valószínűleg, ha az akkor időben történnek az új-kaledóniai dolgok, akkor azt se tudjuk meg, azt azért már megtudtuk. Minden esetre a francia tengeren túli terület státusz az azt jelenti, mondom, hogy a franciák gyámkodnak fölöttük lényegében, és az önkormányzat az azt jelenti, hogy két képviselőt, de elég nagy terület csak két képviselőt küldhet a francia nemzetgyűlésbe, tehát nem túlságosan sok lehetőség ez, és hát még az eurót se kapták meg, mert francia pacifikus vagy csendes óceáni frankkal fizetgetnek, és igazából annyi előnye van a történetnek, hogy forráshoz jutottak akkor, amikor Franciaország katonai támaszpontokat létesített Francia-Polinézia több területén. Most is vannak katonai támaszpontok, csak most már forrás van kevesebb, mert addig volt nagyon komoly forrás, amíg a nukleáris kísérleteket folytatták. Volt egy nagy robbantás is ott valahol Morea a környékén, hát ennek persze a robbantásnak, meg ezzel járó dolgoknak nem örültek a helyek, de annak viszont igen, hogy emiatt rengeteg kompenzációt adott a francia állam nekik. Aztán ezeket abba hagyták a franciák, és most már a turizmusban élnek főleg Francia-Polinézia lakói. Ez durván a 40%-át jelenti egyébként a szűkebb értelmevet GDP-jüknek, és mellette pedig a halászat, meg a gyöngykagylók tenyésztése, meg a gyöngykereskedelem teszi még ki. Van valamelyest mezőgazdaság is, de a halászat a mezőgazdaságon belül azért jóval erősebb. És exportálnak is halakat, rákokat nagyobb mértékben, meg a tahiti gyöngy az legendás, és valóban létezik tahiti gyöngy, és van ilyen. De visszatérve egy kicsit Tahitire, ugye Tahiti egy olyan sziget, amire azt mondom, hogy van egy érdekes repülőtér, fa, így több alval, három alval írják, és mellette pedig Papete a főváros, de leszállunk, mert önmagában az a furcsa, hogy én voltam úgy a repülőtéren, hogy nem amikor leszálltunk, nem amikor felszálltunk, hanem csak amúgy, nem nagy kunszt egyébként, hát ott van nem messze Papetétől a fővárostól, én béreltem Tahitin egy autót, és mindent bejártam, és egy idő után már mindent is láttam, és akkor kimentem csak úgy magamtól a reptérre, mert nem őrizték annyira, egy szál ilyen kis rövid kerítés volt, és lehetett látni, hogy a kifutó pályánál rengeteg tyúk van. És ott voltak a tyúkok a reptérnél, és akkor így a kiharsanó kis fűdarabkákat ott elkezdték összeszedegetni, mert hát azért nem illeszkedett mindenhol úgy a kifutópályán a beton meg az aszfalt, és ahol kijött egy kis fű, azt így a tyúkok legelészték. És aztán, amikor jött egy repülőgép, hát olyan nagy forgalom nem volt, akkor lehajtották a tyúkokat. Úgyhogy ez is önmagában nagy élmény volt. Nagyon sok kisgép jön-megy, mert Rangiroára, Moreára, meg Boraborára kisgépekkel mennek át azok, akik itt turistáskodnak és tovább akarnak menni, meg hát, hogyha a helybelieknek van valami dolga a másik szigeten, akkor is kisgépet vesznek igénybe. Meg hát csónakot is lehet, csak az lassabb, jóval, vagy hajót is lehet. Akinek van nyilván csónak, a motorcsónak, az inkább azzal megy, mert az olcsóbb. Tahiti-sziget esetében ugye van egy vulkanikus rész, vulkanikus tengerpartok, fekete homokos tengerparti rész, van néhány homokos, ami fehér homokos, de igazából tehát Tahitin eltölteni hosszú időt, hát nem akkora élmény, mert annál sokkal szebb partok vannak Bora Borán például. De Tahiti tágabb értelemben az egész területet jelenti, tehát Bora Bora is Tahitinek a része, hát ilyen tágabb értelemben már Bora Bora valóban nagyon szép, meg Huakine Rangiroa is, ezeken jártam, meg Moreán is jártam, és valóban találunk olyan pálmafát, amely a víz fölé hajol, valóban találunk gyönyörű kis öblöcskéket, ahol szinte áll a víz, és türkisz színben ragyog, amikor rásüt a nap. A kagylónak a tenyésztése, hát láttam ilyen kagyló telepet is, meg rákokat is jó pár helyen, utána exportra fognak, és nagyon sok helyen pedig a hatalmas halászhajókat is lehet látni, és ez is fontos kiviteli cikkük. De a turizmus nagyon-nagyon lényeges, naptárakat, emléktárgyakat, kagylótárgyakat árulnak, tiki szobrocskákat, a szerencsét hozó istenségnek a szobrait árusítgatják, virágfüzéreket. Amikor megérkeztünk, már rögtön kiszálltunk a repülőgépről, és rögtön kaptam a nyakamba egy ilyen kis virágfüzért. Ez egyébként nem csak Tahitin, hanem Hawaiion is jellemző. Tehát nagy távolság van azért a kettő között, mindegyik polinéz, és állítólag ezeket a távolságokat, ezeket meg tudták tenni nagyon rövid idő alatt, relatíve rövid idő alatt a saját kis csónakjaikkal. Ezt be is bizonyították egyébként egy expedíción, és ezt egyébként hihetőnek is tartom. Vannak kenu versenyek is, amikor Rangiroa, Bora Bora, a Tahiti környékét így bebarangolják a versenyzők, és hát mindenki izgul, hogy ki fog nyerni. És van a sima kis polinéz kenu, meg van az a kenu, aminek egy ilyen borulásgátló kis része is van, és hát ez is nagyon népszerű, sok helyen lehet látni. Bár Hawaiion több helyen láttam, mint itt Bora Bora környékén. A helyi közigazgatás azért az meglehetősen érdekes, rendőrt alig lehetett látni, a francia kis hajó azért ott áll a kikötőbe, biztos, ami biztos alapom, de összességében semmilyen problémát nem láttam, hallottam, tehát biztonságos nagyon a terület, azon túlmenően, ahogy mondom, azért a függetlenségi törekvések időről időre felerősödnek, és aztán utána, hát nem azt mondom, hogy lecsilapodnak, de tesznek róla, hogy lecsilapodjon, és mellette pedig egy olyan gyönyörű helyről beszélünk turisztikai szempontból, ami valóban a turistákat mágnesként vonza. Vannak víz fölötti bungalók bőven, és ezek a víz fölötti bungalók olyanok is vannak, amik így egy magán helyi házaspár által üzemeltetett bungaló komplexumok, van kínai család által üzemeltetett házak sokasága, ilyenbe is laktam, és vannak nagy nemzetközi szállodaláncok által üzemeltetett Intercontinental Hotel, Meridian Hotel, és Ezek persze úszómedencések, ezek persze olyanok, hogy vannak vízfölötti bungalók is, meg a part melletti bungaló részek is, és tényleg mágikus ez az egész. Nem csak Bora Bora érdekes, erről majd még sokat fogok mesélni Bora Boráról a műsor második fél órájában, hanem Morea szigete is, ahol amellett, hogy a Tiki színházat is megnéztem, amely egy polinész színház, amellett az egyik szállodában delfinekkel is úsztam. Itt a szállodához tartozó tengerparti szakaszon tartanak delfineket, és lehet velük fotózkodni. A delfin kidugja a kis orrocskáját, és akkor így át lehet ölelni, már hogy mi öleljük hát őt, és készülhet a mese szép fotó. De a delfin olyat is tud, hogy ráfeszünk a vízre, és akkor két delfin egy-egy talpunknak nekifeszül, és akkor tol minket a vízbe, akkor hirtelen kiemelkedünk a vízből, és az elenged, és akkor beesünk a vízbe. De mentőmellény van rajtunk, tehát eleve azt kérik, hogy vegyen mindenki mentőmellényt a delfines úszkálás során. De ez is egy érdekes dolog volt, meg olyat is tud, hogy van egy ilyen kis matrasz, arra ráülünk, és akkor két delfin húz minket a víz fölött. Ez is nagyon tetszett. A delfint meg is lehet simogatni, egyébként olyan a bőre, mint a radír, de ilyen kellemes radír, ilyen vizes radír. És arra kell csak vigyázni, hogy amikor simogatjuk, akkor ott a hátának a felső szintjénél van a, hát amennyiben hátról beszélhetünk a delfinnél, ott van a légzőnyírása, és a légzőnyírást ne fogjuk be. Mondták, hogy arra ideges a delfin, de ugye egyébként minden más szeret. A feje búbját azt nyugodtan lehet simogatni. Nagyon sok foga van, de nem olyan édes foga, tehát nem ilyen cápaszerű fog. Én láttam azért cápát, bár fogtam is cápát, és hát ott azért olyan foga van a cápának, hogy tényleg revolver fogsora egymás után négy, ha kiesik a foga, rögtön odapattan a másik. Hát egy cápánál nem megoldás, hogy kiverjük a fogát, mert újra odapattan egy, és utána meg újra nő neki. Tehát igazából nagyon-nagyon durva a cápa fogsor, még a bika cápánál, a makó cápánál, a tigris cápánál is, hát pláne a nagyfehér cápánál. A delfinnek pedig olyan kicsi kis fogai vannak, de abból ilyen tűszerűen egymás mellett ott van rengeteg a kis szájacskájába. És hát most a palaszkorú delfinről beszélek, nem az orkáról, erről a karszánű delfinről, amit gyilkos bánának is hívnak. Úgyhogy nagyon érdekes volt úszni a delfinekkel. Utána már több más helyen is úsztam. Kérdezték egyszer a hallgatók, hogy hol lehet úszni. Én először itt Moreán úsztam, Francia Polinézián, még a 90-es években, amikor újságíróként ide eljutottam. Aztán úsztam Kubában is delfinekkel, úsztam Mauritiusnál, és azt hiszem talán delfinekkel, és Közép-Amerikában is, még Kubán kívül is van egy-két hely, ahol lehet úszni delfinekkel, úgyhogy azért sok hely van a világban, ahol ezt meg lehet ugrani. Hát persze van olyan delfinúszás, amikor úgy úszunk delfinekkel, hogy tényleg idomított a delfin, és odajön, és tol minket, és közös fotó, és megfogjuk, és simogatjuk. Meg hát van olyan is, amikor Zanzibáron például Kizimkazi környékén beugrottunk a vízbe, és hát úgy úsztunk delfinnel, hogy ott volt a delfin mondjuk 50 méterre. De így a Maldív-szigeteken is úsztunk delfinnel, sőt, hát sokszor úszunk delfinnel, ha tengerben vagyunk, mert valahol biztos van delfin. Úgyhogy érdekes ez is. Egyébként valóban barátságosak. Fügyszóra néha odajönnek, és tényleg tündérjek a delfinek. Itt Francia Polinéziában messzeszerű aranyos lények ezek a delfinek. Hát ezért is megröbbentő, hogy a Feröer-szigeteken meg minden évben egyszer delfin halászatot, vadászatot is rendeznek, és pár helyen megeszik ugye még máshol is a delfinhúst, tehát azért ez érdekes dolog. És erről láttam egyszer egy filmet, hogy mit gondolnak erről, és fura volt, mert egyikük azt mondja, hogy helyi kulturális szokás, az önazonosság alapja, és hát már nem tudom, ezer éve ezt csinálják, de másik oldalon meg elmondták, hogy mit gondolnak erről az állatvédők, és nem hozott ítéletet, vagy nem tette le a voksát ide vagy oda a filmkészítő, csak így bemutatta, és ez volt az ereje a filmnek, hogy mindenki megszólalhatott, és elmondhatta, hogy mit gondol erről igazából. De visszatérve egy kicsit ugye a Francia Polinéziára, tehát lehet itt is delfinnel úszni. Egyébként Hawaiion Oahu szigetén meg vannak szállodai delfinek is, tehát Sós-Vici medencében egy szállodánál is tartanak delfineket, és itt is lehet velük úszni. De itt is, Morea-szigetén is, az egyik hotelnél, talán az Intercontinentalnál éltek delfinek, szerintem még mindig élnek, és a tengerből vettek el egy kis szakaszt, tehát állandóan cserélődött friss tengervízbe úszkálhattak, csak hogy a végén volt egy kerítés, és ott lehetett játszani, fotózkodni, úszni a delfinekkel, meg mindenfélére. Be is tanították őket, és a labdát is remekül elérték, és jobbra-balra kipöckölték. Úgyhogy sokat tudtak, és hát mindig jól tartották őket, kapták a kis halacskákat, és azt pedig nagyon jól elkapták. Úgyhogy ügyesek voltak. De Francia Polinéziában egyébként nem volt mindig csodaszép idő, tehát amikor azt mondjuk, hogy na biztos napsütés, hát biztos napsütés, az talán, nem tudom, Dubaj nyáron, ott nem láttam még felhőt az égen, pedig sokszor voltam, amikor átszálltam a gépekkel, de mondjuk Maldivon is már voltam sokszor esős időben, sőt a tengeren is mentem már hajóval szakadó esőben, ez nem volt akkora pozitív élmény, de itt Francia Polinéziában is esőben is voltam, borús időben is, és nem volt mindig napsütés, sőt azt gondolom, hogy talán olyan fele részben volt jó idő, fele részben meg olyan párás, meg esős idő, úgyhogy gyakran van olyan idő, amikor nem vágyódunk annyira a partra, de akkor is tudunk bőven szórakozási lehetőséget találni magunknak, helyi kézművesek termékeit nézegetni, kendőt hajtogatni, delfinekkel lubickolni, vagy a kagylódiszeket megcsodálni, esetleg elmenni egy múzeumba, mert ilyenek is vannak, bár hát azért itt ne a Louvre-ra gondoljunk, hanem a helyi múzeumok érdekességeit nézhetjük meg. Én mondjuk mindenfajta múzeumot szeretek, bár majd a műsor második felében elmesélem önöknek, hogy azért a Gauguin Múzeum mit mondott nekem itt Tahitin. Ezzel együtt egy francia-polinéziai kirándulás biztos, hogy fantasztikus élmény, és más teljesen Francia-Polinézia, mint mondjuk Hawaii, mind a biztonságra való törekvés, mind a turisták kiszolgálása esetében, mind még akár a vízijárműveket, ha nézzük, azok se teljesen ugyanazok. Tehát polinéz persze, de egy hawaii nyelven beszélő hawaii polinéz est meg luau, az teljesen más, mint mondjuk Moreán egy Tiki színházban előadott est. Vannak átfedések, van nyilván ruházatban, meg egyébekben megjelenő, meg a tetoválás kultuszban megjelenő hasonlóság, tehát ugye a polinéz hasonlóság, de azért nem egészen ugyanaz a kultúra. Tehát olyan, mint hogy persze az európai város is egyforma, mert főtér, templom, városháza, de mégis más mondjuk Hamburg, mint Budapest. Exotikus tájakra már utaztunk az elmúlt időszakokban, elmentünk télből a nyárba. Nos, lehet egészen nagy utakat is tenni, és ezek az utazások is kiválóak akkor, hogyha mondjuk a februári időszakban teszik meg, de sok minden másik jó hónap is jó egyébként mondjuk egy francia-polinéziai utazáshoz, hogyha az embernek van ideje vagy pénze, esetleg mind a kettő, mert hogy ha időnk van, akkor a világ végére se juthatunk, mert mindig van egy teherhajó, ahol keresnek egy szakácsot vagy egy mosogatót, és hogyha pénzünk van, akkor pedig tényleg viszonylag gyorsan el tudunk menni mese szép helyekre. Amikor a világ legszebb szigetei címmel kötetet készítettem, akkor azokat a szigeteket raktam sorba, ahová eljutottam munkásságom során. Nos, Bora Borát tettem az első helyre. És akkoriban ez még legendás kötetnek számított, és sokan kérdezték azt követően interjúban tőlem, hogy ugyan már miért Bora Bora. Nos, a legkülönbözőbb szempontok alapján mérlegeltem, és a Maldív-szigetek is egyébként ott van, tényleg így a topon. Bora Bora talán azért verte meg idézőjelesen a Maldív-szigeteket, mert hogy a Maldív-szigetek esetében a Nagy-sziget is kisebb, mint a mi Margit-szigetünk, és a fővárosban vannak 4-emeletes, 5-emeletes házak, de egyedül ott vannak autók, tehát az is szinte értelmezhetetlen, mert esetleg mondjuk az államelnök éppen ki tud menni a kikötőbe, és nagyjából ez a legnagyobb távolság. De hogy egyébként meg biciklivel vagy gyalog közlekedünk, és ez persze érdekes, meg gyönyörűek a pálmafás, homokos tengerparti szakaszok, kis szigetek, de hát valójában egy Maldív-szigeten, hogyha nem szeretünk búvárkodni, és mondjuk nem jó az idő, akkor azért olyan nagyon sok mindent nem tudunk csinálni. Tehát akkor jó, ha például nászútra megyünk, akkor jó, hogyha gyönyörűen szikrázóan süt a nap, és volt nekem egy olyan kedves ismerősöm, akik kijöttek, és úgy jöttek ki, hogy mi éppen Nászútról mentünk volna hazafelé, és az utolsó nap találkoztunk, és akkor iszogattuk a koktélokat, vagy talán két napot is ott együtt voltunk, és hát ők akkor még két hetet maradtak volna, amikor mi már befejeztük a vakációt, és nekünk gyönyörű szép időnk volt Sun Islanden és Royal Islanden, és ők is eljöttek Royal Islandre, és hát nézték az időjárás előrejelzést, miszerint még 13 napon keresztül szakadni fog az eső, de ilyen nagyon nagy valószínűséggel, tehát még egy pici napsütésre volt, tehát nem ilyen, hogy borús idő néha esik, nem, biztosan szakad. Ez volt az előrejelzés lényege, és hát hazamentek. Hát nem gondolták, hogy egyébként érdemes ott maradni. Hát persze mondhatjuk azt, hogy lehet búvárkodni akkor is, amikor kint szakad az eső, hát az sem olyan, mert a fény azért behatol mindenképpen a napfénye a tengerbe, és a látvány is más, és már a tengeren az utazás is más, amikor esik az eső, viharos az idő, nem olyan jó. Úgyhogy valóságban, hát hogyha rossz az idő, akkor ott nem nagyon tudsz mit csinálni, és sokszor van rossz idő. Ennek az az áldásos előnye, hogy egyébként a szigeteken dús a növényzet, és nem csak a pálmafák nőnek, hanem a szigetek belsejében sok minden más is. Sun Islanden például az egyik Maldív-szigeten van nagyon klassz kis ültetvény, és ott akár frissen facsart mangót is lehet kapni. De Bora Bora mennyiben más? Bora Bora részben vulkanikus, részben pedig vannak mellettünk és atoll részek is, korallzátnős részek is, tehát találunk bőven lehetőséget arra, hogy mi pihengessünk, sétálgassunk, nézzük az érdekes dolgokat. Tahititól 270 kilométerre északra fekszik egyébként Bora Bora, és Bora Borán van olyan szállás lehetőség, amikor ilyen kínaiak által üzemeltetett vendégházakban vagyunk, és ott is van egy kis fehér homokos partszakasz, van nagy, hatalmas fehér homokos partszakasz, van olyan szálloda, hogy tényleg bőven 5 csillag superior, és mellette pedig lehet autót bérelni, és felfedezhetjük a belső részt, a dzsungeleket, láthatunk egy gyönyörű egykori vulkánt, ami már nem működik, tehát igazából van mit csinálni. Hát mivel, hogy van mit csinálni, meg viszonylag nagy, ezért nem mindegyik része szép. Tehát Bora Borának azért vannak olyan részei, ahol találunk fogást. Na, viszont nagyon sokféle étterem közül is válogathatunk. Hát én egy közértbe is sokszor vásároltam ennivalót, és aztán elkészítettük magunknak. Egy kínai boltban vettem valamit, és akkor azt ott meg lehetett csinálni, úgyhogy akár ez is elképzelhető, és hát vannak rendesen éttermek is. A Maldivon meg egy sziget, egy szálloda, tehát ugyanaz a szálloda üzemelteti az összes éttermet, tehát ott nincs olyan, hogy drágálom a narancslevet, elmegyek máshová. Hát barátom nem mész te sehová se el, mert ha elmész valahova, akkor is a szállodának a motorcsónakjával mész, és ötször kifizeted a narancslevet, hidd el. Úgyhogy ilyen szempontból Bora Bora nálam első volt, hogy ott azért van mit csinálni a környéken, és el lehet menni mellette cápákat is nézegetni. El is vittek egyébként minket is. A térség legismertebb és a turisták által leglátogatottabb szigete, úgyhogy a legdrágább is, tehát Bora Bora nem olcsó. A Meridian Hotelben voltam egyszer, a szigetcsoport déli csücskében, és onnan például pazar a kilátás az Otemanu hegyre. Bora Borából egyébként nem könnyű eljutni Európából, hiszen 18 ezer kilométernyire fekszik az ország Párizstól, de még Honolulutól, Hawaii fővárosától is több mint 3500 kilométerre található. Magyarországhoz képest pedig szinte a föld másik oldalán vagyunk. Legegyszerűbben Európában úgy utaznak ide a turisták, ha Londonból, Frankfurtból vagy Párizsból elutaznak Los Angelesbe, aztán Los Angelesből már közvetlen repülőjárat visz Tahitire. A Tahiti repülőtere FA, F és 3A betű, tehát érdekes azért a polinéz nyelv, és hát innen még Tahitiről el kell menni kis repülőgéppel Bora Borára. El lehet persze menni hajóval is, csak hát az irgalmatlanul hosszú idő. Az amerikaiak Los Angelesen kívül Hawaii-ról is könnyen eljuthatnak Tahitire. Más kérdés, hogy akar-e valaki Hawaii-ról Tahitire menni az amerikaiak közül. Európából a másik irányba is mehetünk. Érdekes egyébként. Párizs, London vagy Frankfurt repülőterén felszállhatunk egy Tokióba induló gépre, és a japán fővárostól már csak 11 órát kell repülni, és eljutunk Tahiti fővárosába, Papeetébe, annak is a FA repülőterére. És itt aztán már csak néhány órát kell várni, amikor elindul egy kis gép, és elmehetünk Bora Borára. Na hát ezt azért tényleg, aki végig csinálja, az megérdemli, hogy néhány napot pihenjen a világ legszebb szigetén, de az kétségtelen, hogy mondjuk Londonból 20 óra a repülési idő és 18 ezer kilométer a távolság, Frankfurtból 20 óra és 18 ezer kilométer, Párizsból 20 óra, 18 ezer kilométer, Los Angelesből mondjuk olyan 7-8 óra, 7 ezer kilométer, Honoluluból 5 óra, 4300 kilométer, Ausztráliából, Sydneyből 8 óra, 6400 kilométer, Tokióból, Japánból meg 11 óra, 11 ezer kilométer, hát nem kevés. És optimális esetben, hát lehet ebből több is. Amikor én kint voltam, két alkalommal voltam Francia Polinéziában, Bora Borán, amikor először kint voltam, akkor hát ez két nap volt gyakorlatilag. A leghidegebb időszak egyébként április végétől októberig tart, tehát akkor a hidegebb az azt jelenti, hogy éjszaka akár 21 Celsius fok is lehet, és a vízhőmérséklete 25 fokos. De karácsonytól gyakorlatilag február-márciusig, sőt, hát akár tovább is, ott sokkal jobb az idő, és ilyenkor rengeteg erre felé a turista. Egyébként pár nap kell, mire átáll a szervezet, hát másfél napos utazás, vagy két napos utazás után. Úgyhogy ide azért lehet mondjuk 5-6 napra jönni, vagy egy hétre, de azért az elég kemény, legalább két hét ajánlott, és akkor már lesz időnk felkészülni a hazaútra is. Persze én mondom, hogy két hét ajánlott, amikor én voltam úgy Japánban egyszer Oszakában, hogy egy előadás miatt oda kellett mennem, és átutaztam a Japánba, ott megérkeztem, nem tudom, reggel, utána megtartottam másnap az előadást, majd aznap este már ment vissza a gépem, úgyhogy ilyen alapon azért nyilván bármennyire el lehet menni. Bora Borára, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez most így hiányzik az életéből, és pont most kéne ott egy napot lenni. Minden esetre az is érdekes, hogy Bora Bora neve mit jelent. Sokan azt mondják, hogy félrehallásból keletkezett, és azt jelenti, hogy első szülött, de igazából nem így hívták valójában a benszülöttek ezt a területet, hanem csak félrehallották az első felfedezők. A második világháború idején az amerikaiak védelmi egységeket telepítettek ide, komoly erődrendszert építettek, úgyhogy a mai napig is lehet látni még védőlövegeket errefelé. Sok a turista, úgyhogy Bora Borán azért ez már meglátszik, emiatt a környező apró szigetekre is sokan mennek, amelyek egy kicsit kisebbek, és na hát ott aztán a tényleg Maldív-szigetek szerű a környék, és hát ott aztán ezeket fel lehet fedezni. Meséltem azt, hogy az egyik szállodában, ahol voltam, az Otemanu hegyre lehetett nézni. Ez egy 727 méter magas hegy, és a csúcsát gyakran felhők takarják, emiatt gyönyörű a látvány. Állítólag Michael Jacksonnak is volt itt ingatlanja. Nyári ruhát érdemes a bőrön bepakolni, hogyha ilyenkor indulunk el. Persze nem árt azért egy-két meleg ruhát is betenni, de csak azért, hogy amikor visszajövünk, akkor ne fázzunk. De egyébként sportcipő, úszónadrág, napszemüveg, sapka, meg hát naptej persze. És vannak olyan területek, ahol azért van bőven moszkító, tehát az sem árt, hogyha szúnyogriasztó van nálunk. A napfelkeltét meg a naplementét azt érdemes minden idelátogatónak megnézni, még akkor is, hogyha korábban ezt gicsesnek tartotta. A polinéz benszülöttek, a turistáknak tengeri túrákat is szerveznek, és az az érdekes, hogy itt ugyanúgy azért, ahogy Hawaiion is, hát farmerba járnak, meg általában hétköznapi viseletben, és a turisták kedvéért beöltöznek, de itt azért voltam olyan helyen, ahol ha nem is a klasszikus fűszoknyákat viselték állandóan, de igazából inkább természetközeli volt az életmódja azoknak, akik a turistákkal foglalkoztak, és volt olyan, aki ha nem is fűszoknyát, de legalábbis egy olyan népviseletszerű ruhát viselt egyébként olyan időszakban is, amikor mondjuk nem hivatalosan láttam őt például a piacon. Tehát itt azért ez inkább működik, hát Hawaii pedig már inkább multikulti ebből a szempontból, és hát persze a hivatalos népi esteken ott beöltöznek. De érdekes volt az is, hogy van egy cápa fogdosó. Ez azt jelenti, hogy elmentünk egy kis szigetre, ami még Bora Borához képest is arrébb volt, és ezen az elzárt területen együtt fürödhettünk egy másfél méteres cápával, és a helybéliek mondták, hogy hát nem volt még baleset, hát helyesebben azt mondták, hogy nem emlékeznek balesetre, és az nem derült ki, hogy azért, mert még nem volt baleset, vagy azért, mert rövid a memóriájuk. De óriás teknősöket is lehetett látni, meg Ráját is simogathattunk. És kék, zöld, sárga, csak nem átlátszó halakat is lehetett látni. És úgy lehetett látni, hogy amikor itt voltam, akkor még nem volt búvárvizsgám, hogy azt a Maldivon csináltam meg, azt hiszem talán 2006-ban, de lehet, hogy kicsit korábban, és a 90-es évek végén voltam először Bora Borán, és egyszerű kis szemüveggel és pipával láttam a zöldes, kékes, meg mindenféle gyönyörű kis korallzátony mellett lubickoló halakat. Delfineket is lehetett látni egyébként, 2-3-at. És a legérdekesebb pedig az volt, amikor elvittek cápanézegetésre, de ugye mondtam azt, hogy van egy ilyen kis elzárt terület, azt kerítéssel elzárták, ott egy darab cápa úszkál, és ott a turisták azok még átúszhatnak egy ilyen kis szikla alatt is, úgy, hogy nagy levegőt veszünk, és akkor átúszunk így a szikla alatt, és közben ott a cápa is átúszik alattunk, hát ez dupla élmény. De voltunk úgy, hogy vad területen, teljesen nyitott területen is nézegettünk cápát, megedettünk cápákat, és ezt úgy csinálták itt, hogy két csónak közé kifeszítettek egy kötelet, és azt kellett megfogni, közben persze a szipka a szájunkba, és szemüveg az arcunkon, és fogtuk azt a kötelet, és hát egy kicsit hullámzott a víz, de odajöttek a cápák, meg beetették őket, és olyan 4-5 méterre voltak tőlünk a cápák, és akkor ott lehetett úgy úszni, hogy se védőháló, se semmi. Hát voltam ilyen cápatúrán Hawaiion is, ahol a North Shore-nál egy rácsba bementünk, és akkor a rács mellett voltak a cápák. Itt fügyültek a rácsra, itt egész egyszerűen csak úgy simán fogtuk a madzagot, aztán jól van ez így. És nagyon érdekes volt. Hát egy utólag visszagondolva még félelmetesebbnek tűnik, mint amikor ott jártam. Voltak, akik egyébként nem mertek bejönni, és ott maradtak a csónakba, és akkor mondták, hogy látják ők onnan is a cápát. Hát egyébként lehetett látni a farokuszonyokat, ez kétségtelen, viszont hát nyilván, amikor bemerül egy kicsit a fejünk a vízbe, akkor nagyobb az élmény, meg főleg nagyobb az élmény, hogy mi is ott vagyunk a vízbe. Úgyhogy ez azért izgalmas volt. Utána meg szépen visszahúztunk a csónakokhoz, behúzták a kötelet, és utána pedig elkezdtek Ráját etetni, de ez egy kicsit odébb volt, tehát nem ott, ahol a cápákat etettük, hanem arrébb volt, és a Ráják közül az egyiket megfogták, és akkor berakták a csónakba, és akkor azt meg lehetett simogatni. Úgyhogy ilyen is történt. Minden esetre a bora-borai kirándulások azért sokkal kevésbé voltak ilyen kis biztonsági intézkedésekkel teli előadásokkal tarkítottak, mint ami Hawaiion volt. Tehát Hawaiion nagyon vigyáztak a turistákra, amerikai stílusúak ezek a biztonsági beszélgetések, meg tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon odafigyelnek. Hát itt meg gyönyörű trópusi helyen vagyunk, jól van ez így. Tehát azért annyira nem laza minden, mint Thaiföld egyes területén, vagy Ázsiában, de azért bizony benne van a pakliba, hogy hát nem kell annyira vigyázni a turistára, mert vigyázzon az inkább magára, amennyire csak bír. Úgyhogy összességében a francia-polinéziai kirándulás nekem rendkívüli módon tetszett, de azért Tahiti egy picit csalódás volt. Tehát azért volt csalódás Tahiti, mert ugye, ha azt mondjuk, hogy Tahiti az egész területnek a neve, a Tahiti az egy megye is, egy francia tengeren túli terület, ugye a franciák nagyon sok, mondjuk úgy, hogy egykori gyarmatot megtartottak, csak már eufemisztikusan nem egykori gyarmatnak vagy gyarmatnak hívják, hanem tengeren túli területnek vagy tengeren túli megyének. A tengeren túli megye polgárai azok Franciaország állampolgárai, EU tagok, EU-s útlevelük van, ilyen mondjuk Guadeloupe-szigetek például a Közép-Amerikában. Tehát nagyon sok külbirtok van a franciáknak, Martinique, Saint Martin egy része, másik része ugye Holland, Francia-Polinézia, Markizák, sorolhatnám tovább, Európa-sziget, szinte minden kontinensen, Réunion, ez is francia külbirtok, rengeteg-rengeteg külbirtok van a franciáknak. És ez a terület, a Tahiti, az egy francia tengeren túli terület, pacifikus frank, vagy csendes-óceáni francia frank a fizetőeszköz. És itt azért ők speciális jogosítványokat élveznek, de nem automatikusan az Európai Unió tagjai, tehát más a státuszuk. Nagyon komoly függetlenségi törekvések voltak, vannak. Egyébként Új-Kaledónia is francia terület, és ott is azért hallhattuk, hogy voltak bizony lázongások. És Bora Borán is, amikor először voltam, akkor megkérdeztem, hogy miért van az, hogy itt van vagy 40 bungaló a víz fölött, és mindegyik félig ki van égve, és mondták, hogy volt egy nagyon komoly felkelés, rázongásra a francia uralom ellen, és hát az akkori összetűzésekben egy csomó mindent felégettek. Úgyhogy azért ez benne van a pakliban, és ezt a saját szememmel láttam. Tehát nem valaki mesélte, vagy olvastam az interneten, akkor még nem is volt olyan internet hozzáférés, hogy Magyarországon egyáltalán ezt meg lehessen tenni. Minden esetre érdekes volt, és hát azóta lekerült a napirendről az önállósági törekvése Francia Polinézia ezen tagjainak, de minden esetre ugye azt kezdtem el mesélni, hogy Tahiti lényegében az egész terület, egyfajta központ, és Tahiti, mint központ része, egyébként, mint egy Pest megye, része Bora Bora, Morea, Rangiroa, Huakine. Tehát több sziget is van, még van más, kettő kisebb is. És Tahiti meg egy önálló sziget is. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Tahitira megyek, és mondjuk Bora Borán, Huakinén, Rangiroán, Moreán gyönyörű pálmafás vidékeket találok, meg meseszép tengerpartot, akkor teljesen rendben van. Ha úgy megyek Tahitire, hogy hát Papeterre megyek a fővárosba, és esetleg a repülőtérnél, Fá repülőterénél leszállok, és ott a környéken keresek valami jó strandot, hát akkor nagyon nehéz dolgom lesz. Mert vulkanikus köves területet találok, ilyen fekete köveket a strandon, tehát azért Tahiti önmagában nem akkora élmény maga a nagy sziget, a fősziget. A fővárosban van egy jó kis piac, az érdekes, rengeteg ruhabolt, ahol a híres polinéz kendőt lehet kapni, mert hogy a kendőt nagyon sok mindenre használták, régen ruházkodásra is használták, meg néha még a mosdó után is, úgyhogy mesélték, hogy rengeteg mindenre jó a kendő, tehát megtanulhatjuk azt is, hogy hogyan kell kendőt hajtogatni. Vannak Tahitin klasszikus polinéz zenei felvonulások, estek is, tehát ez is érdekes. Van nyilván egy gasztrokínálat, kis helyi éttermek, de összességében azért nem estem össze. A Tahiti nők, Gauguin híres bunkája, jól ismerjük, és akkor elmentem a Gauguin Múzeumba, az a sziget másik oldalán van. Tahiti kirándulásom jelentős része az abból állt, hogy a szigetet jártam, mert hát a partszakasz az nem volt olyan, hogy azt mondjam, hogy ott érdemes fürödgetni, úgyhogy inkább beültem az autóba, és akkor irány mondjuk a Gauguin Múzeum. Na hát ez a Gauguin Múzeum, ez olyan volt, hogy szerintem egy Las Vegas-i szálloda azért sokkal komolyabb gyűjteménnyel rendelkezik bármiből, mint a Gauguin Múzeum itt Tahitin. Hát volt egy-két képük, meg egy csomó másolat, de hát igazából semmi extra. Tehát a menő képek azok a nagy európai lerakatokban vannak, tehát a British Múzeumba kell elmenni, meg a Louvre-ba kell elmenni, meg ezekre a helyekre kell elmenni, meg a Metropolitan Múzeumba, New Yorkba, és akkor látunk csodákat, meg a Musée d'Orsay-ba, ugye az impressionisták érdekelnek Párizsba, meg a Louvre-ba, tehát gyakorlatilag ezeket mind elvitték, úgyhogy Gauguinnel Párizsba tudunk találkozni leginkább az ő képeivel, meg felvásároltak jó néhány nagy híres képet még a szállodaráncok, és akkor ott lehet látni ilyeneket. De itt Tahitin, mondom, másolatok voltak, talán egy-két eredeti volt, úgyhogy nem volt igazából akkora élmény, mint amire eredetileg számítottam. Van egy őserdő, esőerdős rész is Tahiti közepén, hát az is olyan, hogy oké, esőerdő, de azért nem olyan az élővilága, hogy azt mondom, hogy ezért érdemes ide eljönni. Van terepjáró túra, meg néhány szép vizesés. Hawaiion nagyobb vizesések vannak, Big Islanden például, meg érdekesebbek. Úgyhogy Tahitiről egy idő után tovább is mentem Bora Borára. A Bora Bora már tényleg csúcssziget. Ott már vannak fehér homokos tengerparti szakaszok, van már gyönyörű pálmafa, ami a víz fölé hajol, és ott nagyon jó kis szállodákat is találunk, meg szálláshelyeket is, mindenféle szálláshelyet is, és hát üdezöld az a rész, ahol az egykori vulkán található. Tahitihoz közel van Morea, oda komppal is át lehet menni, repülővel is, de szerintem igazából egy óra komppal, és kényelmesebb is, tehát egyrészt, hogyha kocsink van, akkor azt átviszi, és utána pedig nyugodtan tudunk közlekedni, úgyhogy ezt választottam végül, de valójában gyalog is átmehetünk komppal, vagy repülővel is, nagyon sokféle módon át lehet menni. És itt egyébként a legérdekesebb az, hogy amellett, hogy vannak itt is pálmafás strandok, meg gyönyörű fehér homok, meg estek, meg mindenféle egyéb dolog. Van egy Tiki színház, Tiki Village színház, egy Tiki falu színház, és a Tiki az egy szerencsét hozó istenség a helyi mitológia szerint. Hatalmas nemi szervvel szokták ábrázolni. Ez mondjuk nagyon furcsa volt, tehát amikor autóztam jobbra-balra, néha láttam ilyen köztéri szobrokat, és hát így egy kicsit attól is megijedtem, hogy mondom, ez tényleg az a szerve olyan nagy, amire így gondolok, és az volt, tehát nem bírom elképzelni, hogy nálunk lehetne egy ilyet kiállítani, és nem söpörné el a népharang, vagy a megbotránkoztatás, és ott lehetett. Tehát ott a Tiki tényleg a gyermekáldásban is segít, és a régi hiedelem működik, és igazából ez így belefér. És a Tiki színházban két előadást is megnéztünk. Az egyik az arról szólt, hogy milyen egy polinész házasság, egy esküvő, és az esküvő milyen táncokat rejt, milyen előadások vannak egy esküvőn, hogyan kell kimondani a boldogító igent errefelé. És utána pedig egy harci táncot is megnéztünk. A táncban az volt a legérdekesebb, hogy a férfiak azok egy picit így berogyasztják a lábukat, és iszonyatosan elkezdik a térdüket rázni. Tehát ez volt az alapeleme a táncnak. És hát persze az öltözködés sem mindegy, a klasszikus fűszoknyák és a fedetlen kever, az volt régen a hivatalos viselet, hát aztán utána már, amikor az európaiak megjelentek, akkor a lányok már általában kókuszdióból készítettek maguknak melltartót. Minden esetre a polinéz lányok legendája egyébként annyira erős, hogy Tahitin és jó pár helyen készítenek naptárat is, és ezen a naptáron csinos hölgyeket lehet látni. Hát a valóság pedig az, hogy a többségében a szigeteken, Rangiroán, Moreán, meg mindenhol, meg Tahitin, nagyjából olyan hölgyekkel találkoztam, mint amilyenek a Gauguin festményről visszaköszönnek, tehát nem volt nagyjából túlságosan más, és akkor mondták, hogy hát persze, mert általában, hogyha valakinek tényleg olyan adottságai vannak, hogy a naptárakon szerepel, akkor utána már általában elmegy Párizsba, az anyaországukba, és ott modellkedik, vagy a divat szakmában elhelyezkedik, tehát ritka az, hogy ők ott maradjanak. Úgyhogy itt is gondot jelent az, hogy sokan elmennek a fiatalok közül. Azzal együtt egyébként ettől még jók a moreai estek, és ettől még lehet élvezni azt, hogy az ember megismer egy olyan kultúrát, ami tényleg a híres filmekből köszön vissza, és igencsak távoli tőlünk, mert hogyha Budapesten egy kisvakond elkezdene ásni, és átfúrná a földet, akkor, hogyha az északi féltekén tenni, akkor havajon lukadna ki, de ha úgy fúrná, hogy tényleg ahol a leghosszabb, na, akkor nagyjából Tahiti környékére jutna, úgyhogy ide eljutni, mert önmagában egy utazási élmény. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Köszönöm, hogy velem tartottak, és remélem, hogy legközelebb is így tesznek. Viszont hallásra, további jó rádiózást kívánok!